Kezdődik az aréna, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, és köszöntöm az aréna ma délutáni vendégét, Bán Lászlót, a Szép Művészeti Múzeum főigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát szó szerint egymásba érnek a nagyszabású tárlatok a Szép Művészeti Múzeumban. Február közepéig még látogatható a Botticellitől Tizianóig kiállítás, amiről már volt szó többször is itt az Inforádióban, és ha jól tudom, akkor ez már közelíti a 200 ezres látogatói számot, és néhány napja megnyílt a francia festészet talán legizgalmasabb korszakát és legjelesebb alkotóit bemutató tárlat. De azt hiszem, hogy bármely európai nagyvárosban, fővárosban ritkaság számba megy, hogy két ilyen rangú, ilyen nagyívű kiállítás egyszerre egy időben tekinthető meg, még ha ez csak két hét is.
Valóban, csak a legnagyobb múzeumokban szokás, hogy több időszaki kiállítás egyszerre legyen a házban, és hogy ezek ilyen erősek legyenek, mint ez a kettő, az még náluk is ritkaság számba megy. Igen, a Botticelli Tiziano kiállítás az éppen holnap várjuk a 200 ezredik látogatót, tehát most már biztos átlévezen a bűvös 200 ezres határon látogatottság, amely csak a legsikeresebb kiállításokat jelzi Budapesten, illetve Magyarországon. És a
második, mi volt ebbe a 200 ezres klubban a Szép Művészetiben ez idáig?
Az El Greco Velázquez Goya 210 ezerrel 2006-ban, a Monet kiállítás volt 250 ezer látogatóval 2003-4 fordulóján, és hát természetesen a nagy csúcstartó Van Gogh kiállítása maga közel 500 000 látogatójával, de ez utóbbit azt nagyon nehéz lesz, nem, hogy túlszárnyalni, de bármikor utol is érni.
Mielőtt az új tárlatról beszélnénk kicsit részletesebben, azért a látogatói számon túl azért egy kicsit vonjuk meg ennek a tárlatnak, a Botticellitől Tizianóig tárlatnak a mérlegét, hiszen ez azért néhány nap múlva mégiscsak bezár. A látogatói visszajelzések is azt mutatják, hogy valóban a legnagyobb érdeklődés a Leonardo képet, a Hermelines hölgyet kísérte, mert ugye ez volt a fő vonzerő. Igen. Ebben a kiállításban.
Hál' Istennek a kiállítás egésze vonzott a látogatókat,
és tartotta
ott, hiszen 130 festménnyel találkoztak a látogatók. Ez volt a Szépműnek szerintem valaha legnagyobb kiállítása is, festészeti kiállítása. Az átlag egy másfél órás múzeum látogatás itt most két-két és fél órásra növelődött meg, hiszen ha mindenképpen csak egyetlen percet szánt valaki, az is már két órát jelentett, és valóban még hásnak hétig nyitva van, tehát nem kell múlt időben beszélni róla, sőt azt tervezzük, hogy az utolsó szombat éjszaka búcsú Hermelines hölgytől címe, vagy éjféli búcsú, egészen éjféli nyitva leszünk. Tehát azok, akik még nem tudták megnézni, de nem szeretnék lemaradni, azt a héten megtehetik, és szombaton akár éjfélig is. Valamennyi iskolának, az itáli reneszánsz valamennyi nagy iskolájának nagymesterei ott vannak még Budapesten, a világ több mint 50 múzeumába érkezett, tehát ilyen szabású tárlat emlékeim szerint a Szép Művészeti Múzeumban még soha nem volt.
Mindenesetre ennek a ominózus Leonardo képnek volt azért a legnagyobb a sajtója, talán ezzel foglalkoztak leginkább a lapok és a médiumok, már csak azért is, mert egy rekord biztosítási összegre volt biztosítva a kép. Ugye szóltak a hírek arról, hogy itt ugye Krakóból érkezett ez a kép, és hogy szinte végig kommandósok kísérték a képet, tehát talán egy soha nem látott biztonsági intézkedések közepette érkezett a kép, és került aztán kiállításra.
Valóban így is fog majd vissza is jutni Krakóba, de helyszínen csak egy hét múlva a világ egyik legértékesebb és leghíresebb festményéről van szó. Leonardo nagyon kevés saját kezű festményet hagyott az utókorra. Ezek közül az egyik legszebb, legintimebb talán éppen ez a Hermelines hölgy, amit oly sokan ismertek eddig. Reprodukcióról vagy krakkói kirándulásból most már azt kell mondom, hogy hál' Istennek 200 ezeren a budapesti szereplése után is. Egy Leonardo eredeti művet bárhol a világon kiállítanak, az valóban mágnesként vonzza a látogatókat. Valószínűleg önmagában is egy nagyon sikeres lett volna egyszerűen egy Hermelines hölgyet, a Hermelines hölgyet kiállítani, de még egyszer mondom, 130 társával egyetemben láthatják, és valóban egy nagyon szép átfogó képet ad az itáliai reneszánsz két évszázadáról. Tehát úgy a szakmai, mint a közönség vízhang abszolút elismerő volt. kritikák és ismertetők jelentek meg Európa valamennyi számos médiumában, tehát azt kell mondanom, hogy nagyon magasra tettük a mércét. Az ezután következő tárlatokkal ezt azt gondolom már nem lehet meghaladni, nem is szükséges, de hasonló csúcsokra újra el lehet jutni.
Legutóbb már beszélgetünk ugyanebben a műsorban arról, hogy ezt a képet, a Hermelines hölgyet korábban szinte sehova nem adták kölcsön Krakkóból, talán 8-10 évvel ezelőtt olaszországi múzeumok kapták, akkor is hosszú tárgyalások után kölcsön. Vélhetően itt már kevés egy múzeumnak jelen esetben a Szép Művészeti Múzeumnak a rangja, vagy a jó nemzetközi kapcsolatai. Gondolom, hogy itt azért egyfajta hát ilyen diplomáciai tevékenység is szükségeltetik. Kulturális művészeti diplomáciai tevékenység, vagy akár minisztériumi szinten is. Így van ez?
Igen, nem úgy a Szép Művészeti, hanem nálunk sokkal nagyobb múzeumok sem kapták meg ez idáig. Európában valóban egyedül csak Olaszországban járt. Az első útja a rendszerváltozás után Amerikába tartott, akkor az idősebb Bush, az amerikai elnök szerezte meg, közvetlen közben járt érte Valenza elnöknél. Tehát most is nagyon sok érv és érvrendszer támogatta mi kölcsönzésünket, de szükséges volt a külügyminiszteri szintű tárgyalásokra is, hogy megkapjuk. De volt egy olyan érv, ami végül is hatott. A legfontosabb az, hogy tavaly ősszel, amikor a kiállítás megnyílt, volt éppen 70. évforduló a világháború kitörésének, amikor Magyarország 70 évvel ezelőtt befogadott több mint 100 000 lengyel menekültet. És vendéglátóim elfogadása, ugye a lengyel barátaink, akik kölcsönadtak a képet, elfogadták azt az érvet nem először, sokszori tárgyalások után, hogy hasonlóképpen ahhoz, hogy a Franciaország kölcsönadta 1963-ban a Mona Lisát az Egyesült Államoknak köszönetképpen a II. Világháború szerepvállalásért, ugyanígy Lengyelország tulajdonképpen ezzel a képpel, ezzel a Leonardo kölcsönzéssel egyfajta szimbolikus köszönetet mondott ezért a 100 000 menekültnek a befogadásáért. Ez egy rendkívüli történelmi pillanat volt akkor, aminek most ünnepeltük az évfordulóját, és ezt tette lehetővé ezt a különleges kontextust, amiben ez a Leonardo kép eljutott Budapest, ennélkül nagyon kicsi esély lett volna rá.
Tehát tulajdonképpen ilyen gesztusok is közrejátszanak abban, hogy egy-egy ilyen kép eljut valahová. Itt hát természetesen nem Krakkóból érkezett a Leonardo kép, de hát itt a Botticelli Tiziano tárlatra olyan múzeumokból érkeztek képek, mint a firenzei Uffizi, a párizsi Louvre, a madridi Prado, a New Yorki Metropolitan, és hát ami érdekes talán, hogy számos magángyűjteményből is voltak, illetve hát még láthatók ugye február közepéig ezek a képek. Gondolom, hogy ennek azért az a velejárója, vagy mondhatjuk talán azt is, hogy a záloga, hogy nekünk is kell adni valamit ezért cserébe, mert ha jól tudom, akkor itt általában nem bérletről van szó, hanem kölcsönzésről, tehát valamit majd a Szép Művészeti Múzeumnak is cserébe adnia kell. Igen, ezekért a így képekért. Van. Mit tudunk mi adni, most nem kisebbítve ezzel a mi gyűjteményeinknek a rangját, de hát azért nagyon nehéz gondolom vetekedni vagy vetélkedni olyan múzeumokkal, mint például az Uffizi. Igen, vagy a Louvre.
Pont az Uffizibe például egy jó év múlva lesz egy nagy bronzino kiállítása, a 16. század nagy itáliai mesternek a kiállítása, ahova nekünk nagyon jelentős, egy fantasztikus festményünk van, Ámor, Vénusz és a féltékenység, ami most látható a tárlaton is. Ezt például kölcsönadjuk. Ugye itt már adtunk kölcsön valakinek, vagy fogunk kölcsönadni, ezek bonyolult és egymásba ívelő tárgyalások. Ráadásul például ezt a festményt még azt is sikert elérni, hogy saját költségünk restaurálják a legjobb firenzei restaurátor műhelyben. Tehát általában a kölcsönzések mindig együtt járnak, vagy viszont kölcsönzéssel, vagy pedig például a restaurálási teljesítéssel, ha szükségelteti a kép.
Van olyan egyébként, amikor valamilyen bérleti díjat, vagy egész egyszerűen pénzt kell fizetni egy
fordul ritkán, de még egyszer mondom, európai múzeumok egymáshoz általában nem szoktak. Olyankor, amikor távol-keletre kölcsönzünk, ahol itt nem várható, ugye mondjuk az európai festészet jeles alkotása viszonosságként, vagy komplett kiállításokat készítünk el, netán olyan helyre, amelyik önmagában egy műcsarnok típusú intézmény, tehát nem múzeumon és szinte nem várható kompenzáció, ott bizony egy jelentős bérleti díj kérhető. Például mi most a Kunsthistorisches ez Múzeummal közösen egy nagy kiállítás tettünk össze, amelyet Tokióban és most Kiotóban, Tokióban mutattak be, 400 ezer látogatója volt, tehát fantasztikus sikere volt, Kiotóban most áll a kiállítás. Itt azon túl, hogy ez egy különleges hírnevet hozó kiállítás is, hiszen Japán legrégibb és legújabb nemzeti múzeumban állítunk ki a világ egyik legnagyszerűbb, legnagyobb festészeti gyűjteményel, a Bécsi Kunsthistorisches Múzeummal. Ugyanakkor ez egy jelentős bérleti díjbevételt is jelentett minden költség megtérítésén túl. És ha van, ahol természetesen nem kérünk, például ugyanígy jelen pillanatban áll egy kiállításunk Csíkszeredában. Ez annak a sorozatnak a része, hogy a Szépművészeti Múzeum az elmúlt években újra elkezdte ellátni azon feladatait, hogy nem pusztán a falain belül, hanem azon kívül is van, mint nemzeti gyűjteményként felelőssége a nemzeti közösség iránt, tehát vidéken is a saját anyagból elkezdtünk kiállításokat szervezni, vándorkiállításokat, és ennek egy kibővített változata egy egyiptomi kiállítás áll most meghosszabbítva Csíkszeredában, az is rendkívül sikeres. Már több mint 20 ezer látogatója volt, amit figyelembe véve a város méreteit, ez egy abszolút nagy átütő sikernek számít.
Tehát ahogy már szóba került, hogy a Botticelli Tiziano tárlat után már is itt az újabb nagyszabású kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, Degától Picassoig, a címben jelzett mesterek mellett, tehát olyan alkotók képei láthatók ebben a kiállításban, mint Van Gogh, Renoir, Noir, Cézanne, Toulouse-Lautrec. Mit lehet tudni erről a kiállításról?
Ez egy más típusú tárlat abban a szempontból, hogy nem 50 múzeumból, 10-20 múzeumból érkezik a világból, tehát nem több múzeumból gyűjtöttük össze, és így állítottuk össze az anyagot, hanem egyetlen múzeummal állapodtunk meg, de nem akármilyen múzeummal. Ez a Moszkvai Puskin Múzeum, amelyik a világ egyik legfontosabb francia festészeti gyűjteményét őrzi. Ennek nagyon sajátos történeti okai vannak. A századforduló, a 19.-20. századfordulóján egy Szergej Csukin és Iván Morozov nevű két nagy textilgyáros neki látott francia festészetet gyűjteni.
Ezek főleg impressionisták.
Impressionisták, posztimpressionisták, tulajdonképpen kortárs vagy közelkortárs francia festészetet. Gondoljunk bele, ez milyen különleges dolog volt. Moszkva Párizstól 2500 kilométernyire egészen más kulturális mezőben és hagyományokkal tulajdonképpen kortárs művészetet, festészetet kezdtek egy gyűjteni, akkor a világnak az élvonalába tartozott, sőt azt kell mondanom, még nem is tudták akkor, hogy az élvonalába fog tartozni. Az ő kiváló szemük jelezte azt. Például akkor kezdtek el Matisse-t vagy Picasso-t gyűjteni, mikor ők még nem voltak olyan világhírű mesterek, mint ahogy később lettek. Többek között a két orosz milliárdos gyűjtésének is volt köszönhető, hogy ezek a festők aztán rendkívül sikeresek lettek.
Érdekes, hogy zárójelbe jegyzem meg, hogy éppen most olvastam valahol, hogy a Christie's és a Sotheby's modern árverésein, modern műkincs árverésein megint csak az oroszok egyébként a legnagyobb vásárlók. Ez csak lehet, hogy véletlen egybeesés, és csak zárójelben.
Ennek van hagyománya, nyilván akkor is rendkívül jelentős volt a Franciaország felé való nyitottság, a közismert az orosz arisztokráciának és pénzarisztokráciának a különleges figyelme Párizs irányába. De egy biztos, hogy ez a különlegesen jó szem és, mint kiderült, kiváló kvalitás érzék olyan művek sokasságát, tehát olyan művek sokasságát vásárolta meg ez a két orosz gyűjtő, már akkor is az egyikük például kinyitotta a házát, és a korabeli legnagyobb francia festészeti nyilvános gyűjteményt, kortársnak tekinthető francia festészeti gyűjteményt a házában rendezte, ez Szergej Csukin volt. Volt külön Matisse szalonja, a Morozov házban volt monéterem, tehát nem néhány festményt, hanem rendkívül számosat és magas kvalitásút vettek meg, amely aztán a 17-es bolsevik hatalomátvétel után ugye államosítottak. Egy ideig egy önálló múzeumba kerültek, azonban a II. Világháború ezt evakuálták, és mikor újra nyitották őket, akkor már fel az Ermitásba és fel a Puskin Múzeumba került ennek a nagyanyag. De még így is, mind a kettő külön-külön is vetekszik a világ legnagyobb gyűjteményeivel, és ez utóbbiból a Puskin Múzeumból most 55 festmény nálunk látható, és ahogy említette is, valóban legnagyobb nevek, tehát Degától kezdve Manet, Monet, Renoir, Toulouse, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Matisse, Van Gogh.
Vannak esetleg itt is olyan képek, amik kiemelhetők ebből az egyébként is nagyon rangos névsorból, tehát ahogy például az előző tárlaton Leonardo Hermelines hölgye volt a koronája kiállítása?
Matisse-nak a tánca, vagy a sarkantyú virág a címe annak a képnek, amely egyik főműve a tárlatnak. Ezt Matisse tudottan Szergej Csukin megrendelésére készítette a moszkvai palotába. Vagy ott van például két olyan gyönyörű Gauguin festmény, amelyik a legelső tahiti tartózkodásából származik, annak az eredménye, ahol egészen megváltozott a festői világa, és azzá lett, amelyért ma is olyannyira rajonganak a világ múzeum, a világ múzeum szerető közönsége. És nagyon különleges, itt van például olyan Van Gogh kép, amelyik azt kell mondanom, egyik főműve a mesternek. Korán sem az a színes, vonzó világ, amelyet oly sokkal rajonganak, hanem egy börtönudvar. Ez is jellemző a gyűjtőknek a személyes kvalitás érzékére, hogy egy nem olyan vonzó témájú, tematikájú festményt választottak megvételre. Ez néhány hónappal Van Gogh öngyilkossága előtt készült, és azt a különleges hangulatot nem egyszer ábrázolja, hanem szimbolizálja, jelképezi, önmagában kifejezi, amelyben a festő akkoriban volt, hiszen akkor képzelnek el egy börtönudvart, ahol körbe-körbe, végtelen körökben járnak a rabok. Az egyik kitekint, úgy tartják, hogy az saját maga Van Gogh, és nem képes menekülni ebből a önemésztő depresszióból, ami később a halálához vezet. Tehát ez valóban egyik főműve a késői korszakának, ez is itt található. Tehát azt kell mondanom, hogy Monet-tól egy fantasztikus, gyönyörű, az, amit a leginkább szeret, szeretett kora és az utókor is, egy tavacska víziliriumokkal, a Giverny kertből és híddal, tehát szinte valamennyi nagy alkotótól egy igen jelentős műalkotás látható a kiállításon, és ez azért fontos, mert ezt a 6 évtizedet sikerül úgy végig sétálni ezzel az 5 művel, hogy látjuk azt a fantasztikus változást, ami ilyen rövid idő alatt talán nem is történt a festészet történetében az idáig, hogy megváltozik a realizmustól a látásmód, az élethűségtől, amelyik annak az volt a fontos, hogy a legpontosabban, mondom, mint egy fényképszerűen ábrázolja az ábrázoltat, tájat vagy embert. Ez elkezd feloldódni, egyre inkább az impressziók, az impressionizmusnak benyomások, aztán, ahogy haladunk a modernitás felé, széthullanak az ábrázolt alakok és tájak is, a kubizmus legelső alkotása is itt vannak, ahogy mértani formákra. Tehát a ábrázolásmódnak, a festői látásmódnak a drámai megváltozását is végigkísérhetjük ezen a tárlaton.
Amikor legutóbb beszélgettünk ugyanebben a műsorban, akkor itt volt velünk Rockenbauer Zoltán, egykori kulturális miniszter is, és ő akkor arról beszélt, hogy ha Párizsban megnyílik egy nagyszabású kiállítás, akkor azt a lapok, még a nem csak a szaklapok, a szakmai orgánumok, hanem akár a politikai napilapok is a címoldalukon hozzák. Hát ez nálunk azért még korán sincs így, de az kétségtelen, hogy a korábbinál azért jóval nagyobb publicitást kapnak a hazai kiállítások, a hazai múzeumok is, például a Szépművészeti Múzeum is. Ez pusztán ön szerint annak tudható be, hogy mind több látogatót vonzanak ezek a kiállítások, tehát itt több százezres látogatói számról beszélhetünk, vagy azért van ebben marketing is?
Ez azt gondolom oda visszahat, tehát ilyen látogatottság és ilyen közönség figyelem nélkül sem a médiának, sem a közpolitikának az érdeklődése nem fordulna nyilván a múzeumok, a kiállítások felé, tehát az a helyzet, hogy ez a nagy közönség érdeklődés, ez automatikusan oda terelte a szélesebb nyilvánosság és annak a médiumainak a figyelmét, hogy itt történt valami. A Monet kiállításig, a rendszerváltás követő 15 évben ennek nem volt, hogy olyan különösebb oka, hiszen addig is, akkor is nyílt a kiállítások, de hogyha a közönség nem érdeklődik ilyen intenzitással irányokban, mint hogy a Lajtán túl érdeklődött, a múzeumok egy ilyen csendes szélárnyékban voltak. Azonban azóta számos kiállítás, akár a Szépművészetében, akár Budapesten vagy vidéken másút, rámutatott arra, hogy igen, idehaza is fiatal érdeklődés van a vonzó tárlatok iránt, és ez mint egy minden más dolog egyébként nagyon helyesen, ami érdekli az embereket, az érdekli a médiát is. És ráadásul ez visszahat, hiszen hogyha kellő teret kap a médiában egy-egy vonzó kiállítás, az természetesen sokkal szélesebb közönséget vonz. Ne felejtsük el, itt egy nagy verseny van a szabadidő piacán. Ha az emberek eldöntik, hova mennek a hétvégén, mire fordítják a szabadidejüket, legelső és legfontosabb, hogy tudjanak valamiről, hogy ez létezik. Ez részben marketing, de nincs olyan múzeum Magyarországon, de világon sem, amely képes lenne versenyezni mondjuk más nagy márkákkal, amely képesek olyan reklámidőt kifizetni és olyan reklámfelületeket, hogy hatékonyan eljussanak a potenciális igénybevevőkhöz. Itt hihetetlen fontos az, hogy a média pont azért, mert közfigyelem van a látogatások iránt, olyan teret biztosít ezeknek a tárlatoknak, amelyek révén azért a nyilvánosság folyamatosan, hogy úgy mondjam, megkapja azt az információt, amelyen eldöntheti, el akar mennie vagy sem ezekre a kiállításokra.
Van mondjuk a magyarországi, vagy maradjunk a budapesti múzeumoknál, kiállító helyeknél, van a budapesti múzeumok között egyfajta verseny, vagy jó értelemben vett rivalizálás, vetélkedés? Mert például, megint csak zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy éppen ezen a hétvégén nyílt a Nemzeti Galériában a Földi Paradicsom című tárlat. Hát itt is olyan nevek vannak, mint Rodin, Chagall, Giacometti.
Hogy ez mennyire nem rivalizálás, az ember kimegy Bécsbe, ott tapasztalat rivalizálás, hogy ez mit jelent igazából. Tehát amikor majd, hogy nem tucatnyi nagy jelentőségű múzeum versenyzik egy körülbelül budapestnyi méretű lakosságú városnak a kegyeiért. Budapesten még ha mondjuk a galériában, a szép művészetében, vagy akár a műcsarnokban is. Tehát egyszer ez a város 3-4 jelentős tárlatot gond nélkül elbír, hiszen ez egy olyan jószág, egy múzeumi kiállítás, amely 3 hónapig van nyitva. Tehát ha valaki elment egy hétvégén egy jó kiállításra, óhatatlanul felkeltődik benne a vágy. Na, mit nézzük meg legközelebb?
Tehát ezek inkább ezek a tárlatok egymás hatását erősítik.
Pontosan, tehát egy bizonyos szintig, és Budapest messze nem telített még ebből a szempontból, ezek a tárlatok egymást erősítik. Tehát mi tudva tudattalan és egymás szövetségesei vagyunk, de azt kell mondom, hogy tudva is, például, hogy csak egy példát mondjak, azok a német múzeumi kollégák, ahonnét érkezett ez az anyag a Nemzeti Galériában, például tegnap meglátogatták a Szép Művészeti Múzeumot, a galériás kollégákkal együtt ott volt egy kis fogadás számukra, megtekintették a reneszánsz, meg a Puskin Múzeumban érkezett tárlatot is, tehát hogy kapjanak arról benyomást, hogy milyen a budapesti múzeumi élet, és ebben mi a lehetőség szerint együttműködünk egymással.
Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a budapesti múzeumok vezetői is egy együttműködésre törekednek, mert éppen Csák Ferenc, akit most éppen február 1-ével neveztek ki a Nemzeti Galéria vezetőjévé főigazgatójává, azt nyilatkozta az MT-nek, hogy szeretné, ha a nemzeti gyűjtemények vezetői között aktív együttműködés lenne, hiszen, ahogy fogalmazott, mindannyian egy hajóban ülnek, és közös érdekérvényesítés, de akár közös tervek is lehetnek.
Egyfelől létezik egy tágabb, egy országos közgyűjtemi szövetség létezik, amelyben a vezetők valóban együtt egyeztetnek tulajdonképpen a politikájukat. Ez nem jelent föltétlen kiállítási naptár egyeztetést. Tehát ebben valóban lehet egy izgalmasabb, érdekesebb együttműködés. Még egyszer mondom, ha véletlenül is például 2 hasonló típusú tárlat, vagy akár 3 is összefut Pesten egy időbe, az nem oltja ki egymást, sőt egymást erősíti. Tehát eddig ennek a nagyon szoros együttműködésnek nem volt semmilyen értelemben hátulütője. Ha lesz mondjuk egy érdemibb és távolra tekintő együttműködés, abból esetleg még csak tovább nyerhet a város.
Az Aréna ma délutáni vendége Bán László, a Szép Művészeti Múzeum főigazgatója. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.